Szeretettel köszöntök mindenkit.
Szeretném, már bemutatkoztam, de ha valaki lemaradt erről, akkor Bódi Sámuel vagyok, Diósgyőri baptista gyülekezetből jöttem, és én úgy terveztem ezt a mai alkalmat, hogy egy interaktív beszélgetés lenne, aminek egészen majd lesz egy elméleti, és a hangsúly főleg a gyakorlati részen lesz. Ha azt szeretnénk, hogy jó minőségű legyen, akkor lehet, hogy az ablakokat be kéne csukni, hogy nem szavaró tényező. És ha nem gond, akkor én lejönnék is úgy beszélgetnék, jó? Mert nem idejött tőle most ez a felállás így. Jó, tehát, hogy nézzük egy kicsit az elméleti részét. Én hoztam egy alap igét, ami nagyon régóta a szívemnek az igéje is. Az Úr Jézus főpapi imádságából most kiragadok egy igeverset, a János 17:15-ből. Ugye ott az Úr Jézus azt mondja, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy tartsd meg, vagy őrizd meg őket ebben a világban. És azt gondolom, hogy mint hívő ember, ezen nagyon fontos elgondolkodnunk, hogy akkor miért vagyunk mi. Mert ennek akkor megvan a célja, Isten valamilyen céllal helyezett ide bennünket, valamilyen okkal. A másik pedig, amin érdemes elgondolkodni, az, hogy hogy vagyunk mi itt jelen ebben a világban. Mert én itt is szétválasztottam, és az egyik, a gyakorlatból indultam ki, az egyik lehetőség az az, hogy elszigeteltem vagyok ebben a világban. Most egy kicsit időben is fogunk utazni. A 90-es éveket megelőzően a gyülekezetek, és főleg az evangéliumi gyülekezetek arra kényszerültek, hogy a gyülekezeti termen belül éljék meg a hitéletet, és minden egyéb más programot is. Ez főként a 80-as évek előtt volt ez nagyon erőteljes, és a 90-es évekre pedig már kialakult ez a gyakorlat, nagyon nehéz volt a gyülekezeteket ebből kimozdítani, és erre különböző mozgalmak kezdtek el föllépni az egyházon belül is, és most a baptista egyházról beszélek, amelyek próbáltak egyfajta irányt adni, vagy választ adni azokra a felvetett kérdésekre, vagy szükségletekre, amik ebből fakadóak megszülettek. Ugyanis a 90-es évekre már többen izektek, mozogtak, és nagyobb volt a lehetőség más gyülekezetek felé is kitekinteni, és az ifjúsági mozgalmakban is benne volt az, hogy ne csak a gyülekezet határain belül maradjunk, hanem menjünk kifelé, lépjünk. Falumisszió például egy ilyen mozgalom volt, és én most nem a minősítését, meg nem azt fogjuk vizsgálni, hogy mennyire volt jó vagy nem, hanem azt kell látnunk ebből a láthatatlan diagramból, hogy fellépett egy olyan igény a gyülekezeten belül is, hogy kifelé szolgálni. És amikor a társadalom és a gyülekezet kapcsolatáról beszélünk, akkor én két részre osztom. Az egyik az, amikor arról beszélünk, hogy kint szolgálunk a társadalomban, vagy a társadalom felé, annak tagjai felé, a másik pedig, amikor szolgáltatók vagyunk a társadalomban. Mert ma már megváltozott a helyzet. És a 90-es évek és a napjainkig kezdett kialakulni egy olyan tendencia, főleg az új gyülekezet plántálásoknál, hogy igenis a gyülekezetnek nem bent kell lenni, hanem kívül kell lenni, és szerepet kell vállalnia a társadalmi életben. Ezért nagyon sok új gyülekezet azzal tudott előrébb jutni, bekerülni, abba a bizalmi körbe esetleg, ahol nagy volt az ellenállás, mondjuk a faluban vagy egy városrészben, hogy valamilyen szerepet vállaltak ott, és talán Petőfi bányaiak tudják ezt a legjobban megerősíteni, hogy valamilyen szerepet vállaltak, és amikor ez elindult egyfajta szolgálat, akár egy iskola, óvoda, falunap, és lehetne is sorolni, hogy milyen területek vannak, vagy más helyen például az idősellátásban, az idősek otthonába kezdtek el bejárni csoportok, akkor kicsit föllazult az a nagy ellenállás, ami akár az önkormányzat részéről volt. Én magam is még teológiai hallgató voltam Budapesten, szolgáltam, és a budai Alsó-Egyenlő utcai gyülekezetbe voltam beosztva, és mi is voltunk, rendszeresen részt vettünk a Kamara Erdei idősebb otthonában, akár fúvós, illetve ifjúsági zenével és szolgálattal, és természetesen ezek mindig meg voltak szervezve, evangelizálással beteljesítve, és nagyon jó alkalmak voltak, és erre volt igény. Tehát Jézus nem azt kéri az atyától, hogy kivegye az ő tanítványait, követőit ebből a világból, hanem hogy megtartsa őket, és ezen van a hangsúly, hogy Isten hogy akar bennünket megtartani. Amikor a társadalomról beszélünk, akkor egy pici definíciót határozzuk meg, hogy mi a társadalom. Próbáljuk ezt így együttesen megfogalmazni, mert biztos, hogy mindenkinek több szempont fog majd eszébe jutni, és több szempont alapján lehet ezt megközelíteni. Nézzük, hogy mi is a definíció, mit nevezünk társadalomnak?
Biztosan mondom, katonák és civilek. Tehát is így látja a világot, nyáron erről beszéltél nekünk, ilyen fagyizás közben, és úgy megmaradt.
De most nem hivatalosan van itt, az egyéni véleménye lehet, hogy más fog mondani.
Nem, egy hangunk mellett volt, hogy korábban.
Na, hogy tudnánk ezt meghatározni?
Hát egy államhatárok által lehatárolt közösség.
Közösség, igen.
Kikényszerített vagy szabad akaratból vállalt azonos értékeket való
értékek.
Emberek közösség.
Most csak ki fogok ragadni szavakat, jó? Tehát közösség, értékek. Mit lehet még ehhez hozzátenni, mert itt már nagyon...
Alaptörvény.
Törvények, igen.
Hát ez egy globalista életérzés. Hát néha egy nemzetiség eltörlődik a fiataloknál, és inkább egy ilyen világias közös érték, ami meghatározza a társadalmunkat.
Világias, tehát akkor egyfajta gondolkodás.
Popzene, közös öltözködési kultúra, érkezési kultúra, tehát ez...
Jó.
Szóval a társadalomban a meghatározódik nem csupán az egyéb, nem csupán a család, hanem azok az intézményi szervezeti rendszerek, amik hatnak és amelyek, mint a háló átszövik azt a közösséget.
Az intézményi szervezeti rendszerekről beszélünk, például egy nagyon fontos dolog, mert amikor rendszerekről van szó, akkor mellette beszélünk rétegekről, igen, tehát különböző rétegei vannak a társadalomnak. Hát azt gondolom, hogy most így nagyjából összeszedtük azokat a gondolatokat, amivel így lehetne definiálni. Mégis én hadd hozzak egy másfajta megközelítést János evangélistának a szavaival. Amikor János a világról beszél, vagy az emberekről, a világban lévő emberekről, akkor az ő teológiájában a bűnös emberek vannak. És most azért hozom ezt így be, mert hogy van a gyülekezet, és most a témakörünk az, hogy a gyülekezet hogy tud, vagy milyen szerepet tud vállalni a társadalomban, és itt már szó volt, hogy társadalomban vannak értékek, a társadalommal átszövi valami közös gondolkodás, közösség. Hogy tud ebben a gyülekezet vagy az egyház megjelenni? Mondjuk egy ilyen. Én azt gondolom, hogy amikor erről beszélünk, akkor az egyik nagyon fontos dolog, amit szemlélnünk kell és figyelembe kell venni, az értékek. Mert hogy az egyház értékeket képvisel. És ezek az értékek nem azonosak lesznek, ami mondjuk a társadalomban megjelennek. Jobb esetben ezek jóval magasabb vagy feletté váló elkölcsi értékekről beszélünk most természetesen. Amit az én tapasztalatom az, hogy amit el is várnak tőlünk. Tehát, és akkor most egy kicsit a mai helyzetről beszélünk. Tehát ma már eljutottunk odáig, hogy a társadalom felől van egy elvárás az egyház felé. Azért történhetett meg és történhet meg, hogy az állam átad rendszereket, intézményeket az egyházaknak, mert várják, hogy ezt az értéket az egyház bevigye, és egyrészt markánsan képviselje, meg átadja. Azt kell látnunk, hogy amikor a gyülekezet és a társadalom kapcsolatáról beszélünk, ez nem azt jelenti, hogy korábban nem volt, csak megváltozott a helyszín. Az én meglátásom szerint, én viszonylag fiatal vagyok, tehát 30-valahány évemmel, az én meglátásom szerint korábban a társadalom volt hatása a gyülekezetre, és az kívülről befelé történt, és a helyszín a gyülekezet szempontja, tehát a gyülekezet, vagy annak a területe volt. Ma már a helyszín az kitevődik a gyülekezeten kívülre. És amikor a gyülekezet és a társadalom kapcsolatáról beszélünk, a hatékonyság szempontjából, akkor az lesz a hatékonyabb, azok a programok lesznek hatékonyabbak, amelyek kívül esnek a gyülekezeten, mert arra fognak az emberek megnyílni, mert a szükségletet ott tudjuk fölmenni, és ott tudjuk ellátni a legjobban, és a legszélesebb körben. Ezért én azt gondolom, hogy fontos meghatározni a határokat, és hát én nem tudom, hogy ki milyen céllal van itt most, mit vártok ettől az előadástól, de én most a gyülekezetről fogok beszélni, tehát a lokális gyülekezetről. Az egyházi témákat meghagyom az elnök testvérnek, vagy a vezetőknek. Tehát amikor egy lokális gyülekezetről beszélünk, egy helyi gyülekezetről, és annak a kapcsolata a társadalommal, akkor az első fontos dolog az, hogy felmérjük a határokat. Megnézzük, hogy mi az, amit egy gyülekezet föl tud vállalni. Lesznek helyek, és vannak helyek, ahol ez nagyon egyértelmű és egyszerű, mondjuk egy községben, egy faluban ez nem kérdés, hogy a határ hol van, de mondjuk egy nagyobb városban, mint például Miskolc, ahonnan jövök, még egy kerületen belül is egy szűkebb területet kell néznünk, és amikor megnézzük és megjelöljük ezeket a határokat, akkor utána meg kell határozni azt a célcsoportot, akikkel szeretnénk foglalkozni. Arról is volt szó, hogy a társadalomban van egyfajta rétegződés. A rendszerek, az intézmények, a szociális intézmények, az oktatási intézmények bizonyos rétegeket karolnak föl, vagy látnak el feladatokkal. És amikor a gyülekezet szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor a gyülekezet, amely lépni akar, vagy ki akar, tehát amikor szeretne szolgálni a társadalomban, vagy a társadalmi tagok felé, akkor fontos meghatározni a célcsoportot, kikkel szeretnénk foglalkozni. Amikor ez megtörténik, akkor azon belül, a célcsoporton belül felmérni a szükségleteket. Vigyáznunk kell arra, hogy ne az igényekre tegyük a hangsúlyt. Az én tapasztalatom az, hogy rengeteg olyan ember van, akik tele vannak igényekkel, és ezeket az igényeket nem lehet betölteni. Tehát akármit tehetsz, legyen a szociális igény, bármilyen, ha az igényekre figyelünk, akkor az egy feneketlen kút, amiben csak teszel energiát, pénzt, időt, és sosem lesz megelégedettség. A szükségletekre kell tenni a hangsúlyt. Előtte van az a kép, amikor az Úr Jézus ott van a hegyen és tanít, és azt mondja a tanítványoknak, hogy ti adjatok enni nekik. Jézus fölmérte a szükségletet, látta, hogy éhes a nép, és utána felelősséget tanítványokra adját, vagy legalábbis megpróbálja tesz őket, inkább így fogalmazhatnánk, mert nem mondhatnánk azt, hogy egy az egybe átteszi a felelősséget, de próbálja teszi a tanítványt, tudtok-e adni. És a gyülekezet ebben a helyzetben kell, hogy legyen, hogy igen, mi az, amit mi tudunk adni? Mi az, amit mi megtehetünk? Mi az, ami tőlünk van, amit mi adunk össze? Mint ahogy ennél a történetnél is volt valami kevés, amit a tanítványok össze tudtak szedni. És sokszor a gyülekezetek félnek kilépni, és inkább nem vállalják fel a feladatokat, azt mondván, hogy túl kevés az, amink van. Az erőnk, a személyi feltételeket, ha nézzük, az anyagi feltételeket, ez túl kevés, mi ezt nem tudjuk bevállalni. Hát én azt mondom, hogy amikor a gyülekezet és társadalomról beszélünk, akkor a hitnek fontos szerepe van. A hit nélkül nem csak, hogy nem lehet Istennek tetszeni, de nem lehet egy ilyen szolgálatot fölvállalni. Ha nincs bennünk az a látás, és nincs meg a hit mögötte, hogy ez egy működő dolog lesz, hogy ehhez Isten hozzáteszi az ő részét, akkor csak azok leszünk, akik bezárkózunk, és imádkozunk, és várjuk, hogy valami történjen, és talán ezt tesszük már több tíz éve, és nem történik semmi. Szükség van a pünkösre. Szükség van arra a fajta hitre, vagy a hitnek a megnyilvánulására, amely cselekvése késztet bennünket. Tehát meghatároztuk a célcsoportot, hogy kik felé szeretnénk szolgálni, felmértük a szükségleteket, és hát az sem egy utolsó dolog, hogyha egy stratégiát kidolgozunk. Ez is egy biblikus látásmód, hogy mielőtt valamit elkezdünk, vessünk számon, kalkuláljunk, nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy fogjuk, milyen eszközökkel tudjuk megoldani. Tehát végezünk, dolgozzunk ki egy stratégiát, tegyünk mellé egy pénzügyi kalkulációt, és utána megkeresni és kialakítani a megfelelő szakmai tímet, csoportot, akikkel ezt meg lehet valósítani. Ez is a gyakorlatból vett élettapasztalat, hogy sok ember van, aki szeretne szolgálni. Most ne is vizsgáljuk azt, hogy milyen érdek miatt esetleg, de nem mindenki alkalmas azokra a feladatokra, amiket el kell látni. És ezt be kell látnunk, hogy vannak területek, ahol igenis fontos az, hogy ott alkalmas emberek legyenek. Na most mindjárt belemegyünk egy kicsit a mélyebb, a gyakorlatiabb részre. Amikor mondjuk egy szociális feladatot fölvállal egy gyülekezet, akkor ma már nem lehet azt megtenni, hogy ezt lelkesedésből csináljuk. Meg lehet ugyan, csak ennek lesz egy visszaütője is. A szociális feladatoknál például nagyon fontos az, hogy a szakmai, hozzáértő emberek legyenek. Már kialakulnak konfliktusok, mondjuk én szenvedélybetegekkel foglalkoztam korábban, egy pszichiáter és egy lelki gondozó között alapból kialakul rögtön egy feszültség. Kell egy gyógyszer, nem kell gyógyszer. Milyen fajta gyógyszer kell? Még gyógyszer kell, az, ami szintén egy függőséget fog kialakítani az enyém életében, vagy csak tanácsolni kell, beszélgetni kell. Lehetne mondani olyan eseteket, amikor valaki a lelkiség mellé bújva, mögé bújva azt mondta, hogy nem kell ide gyógyszer, hát ez hitből kell megoldani. És akkor viselkedési problémák voltak az adott illetőnél, nem lehetett kezelni, nem lehetett volna beszélgetni. Tehát nagyon fontos a szakmaiság. Én azt szűrtem le 8 évből, hogy nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy hívők vagyunk, és keresztények vagyunk, és jöttünk, és szolgálunk, és csináljuk. A világ többet vár el. A társadalom elvárja azt, hogy hozzáértően foglalkozzunk a problémákkal. És talán ilyen tekintetben egy kicsit gyerekcipőben járunk. Hiányoznak a keresztény szemléletű értékeket hordozó, szociálisan kiképzett munkások, akkor az iskola területén a pedagógusok, tehát fontos lenne, nagyon jó lenne, hogyha lennének ilyen emberek. Nem azt mondom, hogy nincsenek, csak hogy még több kellene belőlük. Hát ez az elméleti rész, amit én így most úgy fölvázolva gondoltam, és gyakorlatilag én egy saját példából fogok most a mélyebb részbe belemenni. Így a bemutatkozásnál lemaradt, de azt most szeretném pótolni, hogy a mi gyülekezetünk 2011 óta átvállalt feladatot az önkormányzattól, méghozzá van egy szociális alapellátásunk az idősekben, idősek felé házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés, és a másik terület pedig az oktatás, tehát egy iskolát, egy általános iskolát, óvodát, és reménységünk szerint idén szeptembertől szakiskolaként is fog működni, tehát egy ilyen feladatot vállaltunk át. Egyfajta specifikuma ez annak, hogy nem akármilyen diákokról van szó, gyerekekről, mert az iskolában, az általános iskolában mondhatnám azt, hogy 100%-ig roma gyerekek vannak. Az óvodában talán 1-2%-kal kisebb ez az arány, tehát ott is jóval 90 fölött. Tehát specifikum a roma kérdés, tehát ugye van egy nemzetiségi kérdés is, ami egy specifikumot jelent, meg maga az a feladat, amit ellátunk és amit végzünk. Kicsit beszéljünk előbb a szociális területről, és majd utána átmegyünk az oktatásra. Amikor felmérjük a szükségleteket, akkor vannak olyanok, akik úgy határozzák meg, hogy a szükségletek szellemi, lelki és fizikális szükségletek. Ugye a szellemi alatt legtöbbször a lelki életet értik, a lelki szükséglet alatt az érzelmi részét, és a fizikális pedig az, amikor valaki éhezik, ruhára van szüksége. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha valakinek adtatok, ha valakit fölvált, ha valaki ezt bementetek, meglátogat, egyébként ott is le lehet ezt vezetni, hogy nem csak arról van szó, hogy valamit fizikálisan adunk, valakit etetünk, ruházunk, hanem azt is mondja az Úr Jézus, ha valakit meglátogattatok, jó szót mondtatok, azt velem tettétek meg. Amikor ezekről a szükségletekről beszélünk, akkor ma, akkor azt mondjuk, hogy hát, na jó, hát ilyen alapon majdnem minden emberrel lehetne foglalkozni a társadalomból. Legyen kreatív a gyülekezet, és válassza ki azokat, aki felé hangsúlyozottabban. Ez nem azt jelenti, hogy mások felé nem, csak akikre nagyobb hangsúlyt fektet a gyülekezet. Vannak gyülekezetek, amelyek például a hajléktalanságot, vagy a hajléktalanság kérdését nem merik, vagy nem tudják bevállalni. Mások a roma kérdést nem vállalják be, és akkor lehetne így szelektálni dolgokban. Jézus arra hívott el bennünket, hogy önzetlenül osszuk meg magunkat, mint ahogy ő megosztotta az életét az ő tanítványaival, velünk életét adta, értünk, mi is tartozunk azzal, hogy az életünket megosszuk. Nagyon nehéz ez a megosztás akkor, amikor falak vannak. Falak alakulnak ki a sztereotípiák miatt, azért, mert bedobozoltunk egy-egy csoportot, előítéleteink vannak, vagy megtapasztalásaink vannak. A kérdés az, hogy lehet ezeket leküzdeni. Hogy lehet egy hajléktalannak a szagát elviselni, a bűzét, a megnyilvánulását, mondjuk a ittas állapotban való megnyilvánulását, káromlását, tehát hogy tudok én egy ilyen helyzetben szolgálni felé? Én azt gondolom, hogy csoport nélkül ez nem megy. Ha ezt valaki egyénileg akarja fölvállalni, akkor egy olyan diagramot fogunk látni, egy óriási nagy lelkesedés, nagyon hirtelen zuhanás lesz, mert az egyén, amikor egy ember akar egy ilyen problémát fölvállalni, akkor rövid időn belül kiéghet. Ez típussal válogatja, de az eredmény időkérdése csak, hogy mikor történik, mikor fog bekövetkezni. Ezért egy csoport, célszerű egy csoport van e mögött, és amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, akkor a csoport lesz az, akik egy közösséget alakítanak ki, és együtt készülnek fel a szolgálatra. A felkészülés az mindig bent történik, vagy jó, ha bent történik a gyülekezeten belül. Amikor a gyülekezetnek megvan a kapcsolata a szolgáló csoporttal, akik ezt végzik, és nem csak ilyen magánakciók, vagy odaszólnak a pásztornak, hogy pásztor, most elmentünk, majd jövünk, vagy vannak olyan helyzetek, amikor a gyülekezet akkor vesz erről tudomást, amikor valami probléma van mondjuk, rendőrségügy, vagy egyéb más dolog.
Börtönmisszióba értünk.
Igen. Tehát nem szabad, hogy egy szolgálat szakadékot képezzen a gyülekezet és a szolgáló csoport között. Ez egyéni meglátás, de majd mindenkinek szeretnék lehetőséget adni, hogy esetleg rácáfoljatok, vagy pozitív, vagy akár negatív tapasztalatokat megosztatok, de ha nincs mögött a gyülekezet, akkor én már láttam ilyet, hogy ebből egy szakadék lett. És nehéz volt a szolgáló csoportnak, mert úgy érezték, hogy nincs mögöttük a gyülekezet, anyagilag sem, és nehéz volt a gyülekezetnek is, mert úgy dekódolták ezt, hogy na, ezek azok, akik valamit akarnak, és hát mennek a saját fejük után, és azt csinálják, amit akarnak. De nem lehet. Mi most körülbelül 700 idős embert látunk el. A határok itt már nagyobbak, nem csak a városon belül, hanem vidékre is. Fantasztikus lehetőséget látok én ebben, amikor a házi segítségnyújtás kapcsán bejuthatunk embereknek az otthonába. Megváltozott a helyzet. Eddig a gyülekezet azt várta, hogy az emberek jöjjenek be a gyülekezetbe. Ha most 700 embernek kéne helyet adni, nem is győznénk ezt kapacitásilag sem. De amikor bemehetünk egy embernek az otthonába, bizalmat jelent. Ez egy intim szféra, amikor beengednek minket. És amikor nem csak arról szól a történet, hogy jöttünk, elhoztuk, amit kért Mariska néni, és itt van a recept, és kiváltottuk a gyógyszert, és takarítunk, és akkor már megyünk is tovább. Amikor arról szól a történet, hogy Mariska néni, beszélgetünk Jóistenről, komoly emberekben, komoly érzések, kérdések idősekben ott vannak, és szükség van, és igény van. Mivel én nem tudom ezt ellátni, ezért egy háromfős csoport látja el nálunk, kifejezetten a lelki gondozás és a mentálhigiénés feladatokat, illetve egyfajta ellenőrzés is annak, hogy a gondozók, akik nap mint nap mennek az idősekhez, és ellátják őket, hogy végzik a munkájukat. ez egy nagyobb szelet, egy nagyobb feladat. Itt nagyon szükséges egyfajta felkészültség is. De vetítsük ezt most ki mondjuk egy kisebb részre. Ha ezt a területet veszük figyelembe, legtöbb helyen van, vagy legalábbis igény van arra, hogy legyen nyugdíjas klub. A gyülekezetek bejelentkezhetnek programmal, szervezett programmal ezekbe a klubokra, ahol most őszintén mondom, hogy vadásszák a programokat, mert mindenki csak pénzért menne, ráadásul nem is akármilyen pénzért, és nyitottak, és már nem egy olyan megkeresés érkezett vidékről is, hogy a baptistákat várjuk, jöjjenek már, mert tudjuk, hogy jobbnak hallottuk, várjuk, hogy csináljanak már valamit. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor úgy kellett berimánkodnunk magunkat egy intézménybe, hogy hadd tartsunk egy evangelizációs alkalmat, legyen az szó iskola, legyen az szociális intézmény, amikor azon volt, hogy az intézmény vezető most épp milyen paszban volt, hogy beengedett minket, vagy nem. Most meg hívnak. Jelzésérték. Kérdés az, hogy föl vagyunk erre készülve, és hogy akarunk ebben részt venni, mert hogy sok esetben én azt látom, hogy itt meg is akad a dolog. Ez a fizikális rész, amikor tudunk valakinek fizikálisan segíteni, lelkileg elmondhatja az érzéseit, arra tudunk válaszolni. Nézzük a szellemi oldalát a dolgoknak. Én most kicsit úgy elvonatkoztatok egy picit. Ugye a szellemi igény, azt szokták mondani, az oktatásban jelenik meg. Óriási lehetőség előtt volt az egyházunk, vagy talán még tart, de a gyülekezetek is, amikor óvodákat, iskolákat vehettünk át, vagy alakíthatunk ki, mert nem csak átvételről van szó, hanem vannak több területen is, több helyen is, ahol például óvodát alakított ki a gyülekezet. A mai gyerekek többsége a Pokémon és nem tudom milyen filmeken és rasszfilmeken nőnek föl, és tudatalattiba kapják azokat az információkat, ami később az a fajta viselkedéshez vezet, ami már látványos. Ugye sokáig ez egy ilyen szunnyadó dolog az ember életében. Van, akiben előttör már tinédzserkorban, vagy még korábban, van, akiben majd csak 20 évesen fog majd kiderülni, hogy ő egész életében azt a lövöldözős játékot szerette, és annak a része volt az, hogy most ő hozzájutott fegyverhez, és ki tudott nyírni embereket. Ez a területen nem fogok mutatkozni, talán ő lehet, hogy erre most jobban rá fog cáfolni, hogy itt ez egy kicsit összetettebb dolog, mert itt székely, meg egyéb más dolgok is vannak. Nem azt jelenti, hogy aki fegyvert ragad, az csak mind ilyen elme. Valaki lehet. De azt mindenképp leszögezhetjük, hogy meghatározó lesz, hogy a gyerekek miben nőnek. Olyan helyzet elé kerültünk most, vagy olyan helyzetben vagyunk, hogy nem győzünk. Ott van az iskolánk, és millió programot lehetne indítani, és most ott tartunk, hogy kicsi a gyülekezetünk, és majd fogunk kérni segítséget, legalább egy fiatal házaspárt, hogy jöjjön és segítsen be nekünk nem csak a hittanról van itt szó, gyerekmisszióról, a munkáról, a klubokról. A gyerekmunka nem mindig látványos, nem mindig azonos, vagy nem ugyanakkor élnek be a gyümölcsök. Évekre visszamenőleg bizonyította az, hogy esetleg valaki azért tudott egy döntést meghozni, mert gyerekként elsajátította a hitéletnek az alapjait. Ezért a gyerekmisszió egy nagyon kiemelt területe kéne, hogy legyen a gyülekezetnek a világban. És itt a hangsúly. Mert hogy eddig is csináltuk és működött, csak a gyülekezeten belül. És ennek nagy része a gyülekezeti gyerekeket érintette, vagy amikor mondjuk tábort szerveztünk, akkor a környező. Most egy olyan helyzet előtt állunk 2013-ban, hogy mehetünk be az iskolákba. Megvan a jogosultságunk rá. És most ott tartunk, hogy nincs elég képzett, meg vállalkozó szellemű ember, aki menne és ezt csinálna és végezni. Pedig, amikor szellemi szükségletről beszélünk, akkor itt innen kéne indítsunk. Azt szokták mondani, hogy 3 éves korig el is dőlnek a dolgok, vagy 6 maximum. Ez az az időszak, és mi ezért kezdtük el azt, hogy az iskola adott volt, azt tudtuk előbb megoldani, de mindenképp szeretek olyan, hogy óvodánk is legyen. Mert óvodás korban ránevelhetőek a gyerekek. Főleg most gondoljátok el, a roma háttérből származom. Tehát ugye a társadalomnak egy periférián lévő rétegről van szó, nem csak azért, mert romák, hanem azért, mert mély szegénységből, hátrányos helyzetű gyerekekről van itt szó. Tehát azt megoszthatom, hogy azok a roma családok, akik egy kicsit jobb anyagi helyzetben vannak, vagy legalábbis szeretnének föltörni, azok nem ebbe az iskolába hozzák még a gyerekeiket, hanem igyekszenek valami más iskolába vinni. Mi tudatosan vállaltuk föl őket, mert mi azt mondtuk, hogy a gyerekekkel szeretnénk foglalkozni, de nem csak velük. Ugyanis itt a kérdés nem csak gyerekről szól, hanem családról. Már amennyire ezt definiálni vagy meghatározni lehet, mert hogy olyan képet kapunk, hogy hát a család az nagyon érdekes. Tehát mondjuk ott van az anyuka, mondjuk Horváth Borbálának hívják, Horváth Rozika még az ő lánya, Kovács Józsika is az ő fia, és Balog Ádámka is az ő fia. Tehát vannak ilyen helyzetek, amikor egy anyukának 3 apukától van gyereke. Na, ezt a családi helyzetet gondoljuk el. Értjük? És a társadalom itt megoszlik. Az egyik csoportba kerülnek azok, akik a segítséget igénylik, akik rászorultak. A másik csoport lesz az, aki megfigyel minket. Na, hogy csinálják? Na, esetleg lehet-e kritizálni, vagy lehet őket bátorítani, vagy csak úgy közömmel. Ez nagyon érdekes, amikor társadalomban dolgozunk és jelen vagyunk, akkor lesz mindig két pólus. Az egyik pólus mindig az lesz, akik úgy vannak vele, hogy mindegy, hogy mit csinálunk, csak csináljuk már, és menjünk, és fogadókészek leszek. A másik pólus, szociológiailag meg lehet ezt határozni, miért, mert lenézik, mert nem abban a környezetben élnek, mert társadalomban más osztályban vannak, de mindig lesz egy olyan pólus, aki pedig figyelik. És na, itt van egy elvárás a gyülekezet felé. Hogy tudunk mi ennek eleget tenni, vagy hogy tudunk ennek megfelelni? Hogy tudjuk úgy végezni a munkánkat, hogy a szükségletet betöltsük, ugyanakkor ne érjen bennünket olyan vád vagy kritika, amivel a hitelességünket elveszíthetnénk. Hát itt jön az ima kérdés, mert hogy ezt másképp nem lehet, mert bármit tehetünk ugyan, mindig lehetnek, vagy lesznek kritikai vízhangjai ezeknek a dolgoknak, de én azt gondolom, hogy ha a hitelességet célul kitűzünk, és ugye azt említettem, hogy ahhoz, hogy egy munkában részt vegyünk, kell a hit és a hitelesség, és ma már ez számít. Ha hitelesek vagyunk, akkor ez is egy bibliai igevers lesz. Kevés eszűek vagyunk, akkor több bizatik ránk. És a hitelesség az, hogy a Magyarországi Baptista Egyházon belül gyülekezetek, szeretetszolgált és egyéb más jogi személyek intézményeket vehettek át, ez is egyfajta hitelességre épült. Megbíztak velünk, látták, hogy igen, végezzük a feladatot, és utána adtak nagyobbat is. Nagyobbat. Persze ott voltak a nagy egyházak is, hogy érdekeket ott kicsit úgy érvényesítsék, nehogy az legyen, hogy itt a baptisták már túl nagyra nőnek, de ez már politikai terület, tehát ez most minket nem éri. Hát én ezt gondoltam én nagyjából felvázolni, és talán marad is időnk arra jócskán, hogy kérdezzünk, beszélgessünk, és inkább arra számítok, hogy lesznek kérdések, és akkor ott tudnék konkrétabb dolgokat megosztani.
Nekem az a kérdés, amikor milyen arány volt meg a gyülekezet, amikor így eldöntöttétek, hogy, vagy felmerült ez, hogy menjünk és vegyük át ezt az iskolát. Tehát mekkora volt a támogatottság, vagy hogy lehet ez a procedúra?
Jó, nagyon jó a kérdés. Következő, minden megmozdulás, vagy hát nem minden, de a legtöbb megmozdulás az valamilyen emberhez köthető, egy látásnak a kialakítása. Az, aki a látás hordozó, akinek rálátása van, hogy használjam ezt a szót szándékosan, akinek rálátása van egy területre, és előzi. Két eset fordulhat elő, az egyik az, hogy támogatják, kevésbé, vagy nem támogatják. Én egy szerencsés helyzetben voltam, mert megmondom őszintén, én felvázoltam, elmondtam a gyülekezet előtt az én látásomat, a dolgokkal kapcsolatosan, az iskolában is. Voltak kérdések, de a kérdéseket követően a gyülekezet 100%-osan támogatta ezt a projektet, azzal, hogy egyrészt a felelősségét is átadja, tehát ez jogilag úgy néz ki, hogy ketten vagyunk felelősek a projektért, de maga a gyülekezet nem felelős, tehát nem lehet felelősségre vonni. Nem tudom, hogy ez törvények meg van határozva, de akkor annyi aláírónak kéne lenni. De ez egy megnyugtató volt a gyülekezetnek, hogy mondjuk a jogi oldalát nem nekik kell felvállalni. És ezért a gyülekezet ezt egy bizalommal így át is adta, és ebből nincs úgy probléma. Most a témának az a legérdekesebb része, hogy ugye itt már hangsúlyozva elmondtam, hogy roma gyerekekről van szó. A gyülekezet nem elkötelezett a roma misszióba. Én viszont benne vagyok, ezért az a kérdés volt nekünk inkább nehezebb, hogy a gyülekezet kollektíve hol tud bekapcsolódni ebbe a történetbe. Mert a szakembereket megkiválasztjuk, összejön a tím, ez eddig oké, de maga a gyülekezet. És akkor mi ezt úgy oldottuk meg, hogy a gyülekezet egyrészt anyagi segítséggel szponzorál például programokat az iskolában, akkor most indítottunk egy teaklubot, mert hogy valakinek eszébe jutott, hogy oké, hogy a gyerekek felé szolgáljuk, és lassan a gyerekek már mindent megkapnak, de mi van a tanárokkal? És ugye ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő tanítást kaphassanak, hát a tanárokban is kéne valami változásnak lenni, mert világi tanárokról van szó. És akkor a gyülekezetünknek egy másik része fölvállalta azt, hogy akkor ők hidat építenek a gyülekezet és a tanárok között. És akkor a teaklub beszélgetésből áll. Én kértem kifejezetten, hogy főleg így az elején, a hitéleti dolgokat ne is hozzuk föl, csak beszélgessünk. Alakuljon ki az a bizalmi légkör, ami után majd ők úgyis hozzák a problémáikat. Most én legalább 3-4 napot ott töltök az iskolában, és tavaly nem így volt, és most a 2012-13-as tanévben már így van, és az a észrevételem, hogy a tanárok előhozzák. Tehát igenis vannak problémák, küzdködnek, és ezt előhozzák. De addig még én nem voltam ott napi szinten az iskolában, addig ezt nem merték nekem megmondani. Nem hozakodtak vele. Hát ugye érthető, és nem volt meg az a légkör. Most, hogy megvan, így nekem is elmondják, de már most azt is hallottam gyülekezeti tagoknak is, mert itt korosztályi témák is vannak, tehát van, amihez én hozzá tudok szólni, van, amihez kevésbé, vagy legalábbis az feltételezik, akkor a nekik megfelelő korosztály. Úgyhogy ez egy nagyon működő dolog volt, és karácsonykor például kifejezetten a pedagógusoknak szerveztük is tiszteletet, egyfajta ilyen vacsorával összekötve, és hát egy nagyon minimális kis ajándék kiosztással, hogy ne csak arról szóljon cipős doboz a gyerekeknek, és nem is tudják értékelni, mert összetörik a játékokat, meg én csak ilyet kaptam, nekem csak ez jutott, tehát ugye ez már ismerős ez a része talán, hanem a tanároknak is. És akkor tartottunk előtt egy gyűjtést, és átadtunk 200 ezer forintot az óvodának és az iskolának. Hát ez nem nagy összeg, olyan osztályonként jutott 10-10-valány ezer forint, de ennek jobban örültek a tanárok, mint ha bármi más csináltunk volna, mert ebben érezték azt, hogy ők most kiemeltek és fontosak. És most május 1-én pedig azt tervezzük, hogy a tanárok, az óvodai pedagógusok, a gyülekezet családtagjaikkal együtt egy ilyen majálist május 1-i közös rendezvényt. Hát reménységig szerint 70-80 ember fedez le. Hát ez egy nyitás, tehát még azt mondom, hogy mi még nagyon előtte állunk így a dolgoknak, de reménységünk lesz az, hogy ezek majd jobban megy. Aki oktatásban gondolkodik, az legalább 5 év, tehát onnan kell kezdeni. Tehát 1-2 év után nem lesznek változások. Lesznek, vagy kellenek olyan osztályoknak, ki kell menniük, akikkel már nem lehet mit kezdeni. Tehát ugye ez felmenő rendszerben lehet ezt is elkezdeni, szabályokat lefektetni. Csak példaként mondom, hogy a felsősöket már nem lehet felvenni, hogy mondjuk egy iskolai rendezvényen fehér blúz, fekete szoknya nadrággal jelenjenek meg, de már az első, negyedik osztályt igen. Ez csak egy külső dolog, de hát minimálisnak látszik, de nekünk óriási nagy lépésnek számít.
Hát egy kérdés ennek az előzményére, hogy ez a lehetőség, ez a szeretett szolgálaton keresztül jött?
Nem.
Ez most egy kívülről jövő lehetőség volt, amivel jött a gyülekezet, vagy belülről jött ez, hogy nekünk ennek fele kellene nyitnunk, és ti kerestétek meg ennek a lehetőségét?
És is, mivel korábban a szeretett szolgálatnál dolgoztam, ezért városi szinten megvoltak úgymond a kapcsolatok olyan szinten, hogy rákérdeztek, hogy esetleg mi is szeretnénk-e. Nagyon érdekes, mert igazából ez majdnem egy olyan dolog, hogy került, mert azt szokták kérdezni, hogy miért pont ezt az iskolát. Majdnem olyan, mint amikor megkérdezi valaki, miért pont a feleségemet vettem el. De logikai érvet nem tudok elmondani, de azért ott van mellette, hogy tehát mielőtt átvettük volna az iskolát, konzultáltam szakemberekkel is. Az egyházon belül például a Paróczi Zsoltot kérdeztem meg, akinek tudtam, hogy ebben már nagyobb gyakorlata van. Akkor még a Szászfalvi Lászlónak a, mint államtitkár volt még akkor, az ő testvére, aki szintén iskolai igazgató, és ő bátorított vagy erősített minket abban, hogy igenis át kell venni az iskolát meg intézményt, tehát támogatott ebben. Mi úgy oldottuk meg, nem a szeretett szolgálaton keresztül, mert akkor még a szeretett szolgálatnak a koncepciója szinte még nem volt ismertetve, se előttem, sem az egyáltalán előttem, hogy iskolát szeretett. Tehát ez 2011-ről beszélünk, hanem tehát ez úgy történt, hogy a gyülekezetünk önálló jogi státuszt megkapta, jelezte az egyház, a központ felé, nyilván ennek meg volt a procedúrája, és akkor azt követőleg a gyülekezet lett a fenntartója az iskolának, és ez jogilag úgy történt, hogy átvétele, tehát az önkormányzat átadta, mi pedig átvettük. A kötelezettségek is egy kicsit megnyugtatóbbak voltak, mert tulajdonképpen 25 évre kaptuk meg, és a kötelezettségünkben az volt, hogy működtessük, ha tudjuk, nyilván a finanszírozást minden egyéb feltételek mellett, de onnantól kezdve, hogy nem biztos a finanszírozási háttér, bármikor visszaadhatjuk az önkormányzatnak, annyi, hogy akkor, ha mi adjuk vissza, akkor az az anyagi áldozat, amit mi az iskolára ráköltöttünk, akkor az marad az önkormányzat, lesz a haszonélvezője. Abban az esetben, ha pályázati pénzt költünk rá, akkor egyértelműen, tehát ha meg az önkormányzat kéri tőlünk vissza a 25 éven belül, akkor nyilván, amit ráköltöttünk, ők azt kifizetik, kivéve, hogyha pályázati, tehát állami forrásból, mert tehát az egyértelmű, hogy az állami forrás, az önkormányzat is jogosult el, meg az egyház is. Tehát ilyen feltétele volt. Persze kérték, hogy a pedagógusokat vegyük át. Én azt tartom, tehát én azt látnám jónak, hogy a helyi gyülekezet helyi területen tudjon ebben szabadon mozogni. És lehet, hogy most a szeretetszolgálat ellen beszélek, de külön kell egy kicsit választani a két témát. A szeretetszolgálatnak többféle tevékenysége van, és maga a szeretetszolgálat, mint önálló egyházi jogi személy, nem gyülekezet. És ezért én szétválasztanám a kettőt, mert a témám most az, hogy a gyülekezet és a társadalomról beszélek, és én innen néztem ezt a kérdést is, tehát mint lehetőséget nekünk is, hogy a gyülekezetünknek mik a lehetőségei ebben. De emellett a szeretetszolgálat is vett el például Miskolcon is iskolát, és az együttműködés működik olyan szinten is, hogy felkérést is kaptam rá arra, hogy amennyire lesz erre szabad kapacitásunk, akkor például menjünk és a hitoktatásba vállaljunk szerepet, mert mint helyi szintű lelkipásztor, most egy olyan helyzet, hogy például Miskolcon nincs is más rajtam kívül, tehát most ennek ilyen hiánya is van, hogy nincs más lelkipásztor, de tehát, hogy ezt a feladatot töltsük be, segítsünk ebben, és hát fogjuk is nézni ennek a lehetőségét. Nem tudom, hogy válaszolod.
Igen, ez a gyülekezeti része érdekel.
Igen.
Nem tudom, ez lehet, hogy hát így jobban tudsz állni, hogy általában ott is a gyülekezeteknek mekkora az aránya, akik gyülekezetileg kötelezik el magukat egy ilyen társadalommal való szolgálatban.
Hát sok van azért.
Két irányú ez a dolog. Az egyik azok, akik úgy mint Sámuelék, vagy mint a kecskemétiek, vagy rózsakerték, akik maguk döntöttek, és vagy létrehoztak, vagy átvettek, de maguk mind gyülekezet vannak ebbe a képetbe benne. Egy másik réteg azok, akik pedig akár leginkább itt a szeretetszolgálat, vagy az egyház által átvett szociális és oktatási intézmény rendszerek kapcsán partneri kapcsolatot tudnak kiépíteni egy valamilyen intézménnyel, illetve azt fenntartó egyházzal, szeretetszolgálattal valakivel. Mind a kettőre látok jó és rossz példát is. A szociális intézmények átvétel ez kicsivel korábban történt, mint az oktatási, oké? És ez nem sikerült olyan jól, maga az átvétel folyamata, több kritikai megjegyzés született, de az is igaz, hogy nagyon gyorsan kellett döntéseket hozni, és nem volt lehetőség, vagy nem volt elég idő arra, hogy a gyülekezetek ezt megemészszék. Az oktatási intézmények esetében már ez jóval jobban sikerült bevonni a helyi gyülekezeteket is. A legtöbb helyen igyekeztek a szeretetszolgálatos, hogy igyekeztünk megkeresni a lelkipásztorokat és bevonni rajtuk keresztül a gyülekezeteket is. És ilyen módon, akár Petőfi Bányi vagy másutt is, a gyülekezeteknek megvan a lehetősége, sokkal erőteljesebb kapcsolat ebből az egész folyamatból. Az egy nagyon izgalmas kérdés, itt most egy kicsit talán elmentünk konkrétan ebbe a gyakorlati irányba, ami érthető, hogy az egyház, vagy pontosan a gyülekezet és a helyi társadalom, vagy a helyi gyülekezet és a helyi társadalom kérdése. De én azt gondolom, hogy eleve van egy ilyen attitűdbeli kérdés hogy fontos-e nekünk az, hogy a gyülekezet megjelenjen, illetve bekapcsolódjon, illetve informálódjon, információt adjon, vagy valamilyen módon a helyi társadalomban szereplőként megjelenjen, és ebbe az egész kapcsolatban benne legyen. Mi az egyházon belül a média munka kapcsán érzékeltük azt, és próbáltuk a testvéreket erre, a gyülekezeteket erre, ebbe az irányba terelni, hogy legyenek ilyen felelősségek a gyülekezetben, hogy fontos legyen az, hogy ha a gyülekezet valamilyen módon hozzá szeretne járulni a helyi társadalomhoz, akkor azt tegye meg, és kölcsönösen menjenek az információk. Ez szerintem itt Egerbeti egy forba vagytok azok keresztül, Laci otthon, ahol van, meg jobb néhány más egyéb dologban, de nem minden gyülekezet van ilyen adottságokkal, ilyen lehetőségekkel, nem rendelkezik. Sok esetben az a fajta gondolkodásmód hat, amiről délelőtt beszéltem, hogy az egyház és a világ, a társadalom az különös, akkor nagy vével mondjuk a világ, és akkor azt zárjuk ki a falakon, az ajtót kívülre, és nem gondoljuk, hogy bele kéne valahogy valamiképpen lépni is. Nekem az a meggyőződésem, hogy a hatásgyakorlásnak a terepe először is ott indul, hogy az egyén is benne él. Tehát egy gyógyszertáros ott van a gyógyszertárba, egy baptista, egy hívő gyógyszertáros és a nem hívő munkatársai. Mi óriás energiát azt fektetünk arra, hogy a gyülekezetbe testvéreket buzdítsunk arra, hogy mit tudom én, 88. akciót csináljuk meg itt az imaházban, vagy a gyülekezetben. És elérjünk erre, mondjuk eljön 13,5 ember. És közben elég 70 000-szer találkozunk, mint hívő emberek a mindennapi életünk során azokkal az emberekkel, akiket nem is kell elhívni, mert ott vannak körülöttünk, csak valahol jó lenne velük jobban megtalálni azokat a kontextusokat. És én szerintem a társadalmi szerepvállalás és a társadalmi kapcsolatok kérdése itt indul. Tehát ha nem hiszem el azt, hogy én nekem, Perpap Jánosnak, abban a közegben, ahol éppen vagyok, van valami dolgom, és beszélgetni, kapcsolatot építeni, és a kapcsolatot keresztül én tudok hatni, nem, illetve a bennem lévő Krisztus hatni fog azokra az emberekre, akikkel kapcsolatban vagyok, akkor itt gyülekezeti tagként sem fogok arra szavazni, hogy. Vagy ha szavazok is, arra fogok szavazni, mert valaki más. Tehát ezt a pontot is meg kell ragadni, ebből az irányból indulni, és aztán utána pedig, mint gyülekezet, mert ahogy Sámuel elmondta, itt volt egy valaki, akinek volt egy látása, és ezt a látást megértették, azonosultak, és volt annyi tekintélye és hitelessége, hogy csatlakozott hozzá az a közösség. De nem mindenütt van ilyen helyzet, hanem sokkal összetettebbek ezek a kérdések.
Egy példát szeretnék hozni arra, hogy ez Amerikában történt meg, de itt is megvalósítható, hogy az a gyülekezet, amely azt látta fontosnak, hogy a társadalomban ott legyen, tehát jelen legyen a hétköznapokban is, ugye erről beszélünk, hogy vasárnap vagyunk mi magunknak, de hát a hétköznapokban is ott kéne lenni. Ez a gyülekezet egyszer azt találta ki, hogy lemossák az autókat ingyen. És akkor akcióban megszervezték. Most hogy lehet ezt kivitelezni? Ugye ez nem kell nagy szakértelem, de mégis valami kell hozzá. Azon túl, hogy azt mondják az emberek, hogy igen, támogatjuk az ötletet, vagy hiszünk ebben a dologban. Az önkéntesség is. Erről nagyon keveset beszélünk mondjuk gyülekezeti szinten. Mert a szolgálat, az ugye elvárható, hogy a szolgálatot valaki ingyen végzi, de a szolgálatot nagyon szűkre definiáljuk, és azt mondjuk, hogy hát szolgálat az, amit a gyülekezetben végzek. És akkor kész, ott meg is állt a dolog. Kint voltam Angliában egy kéthetes túrén, az egyház által delegálva egy kis csoporttal, és az volt a feladatunk, hogy az ottani baptista, az egyik baptista szövetséghez tartozó gyülekezeteket meglátogattuk, és azt figyeltük, hogy milyen programjaik vannak, és hogy abban hogy tudnak dolgozni. Ott kaptunk, ott láttam egy modellt például arra nézve, hogy egy ottani kinti 50 fős gyülekezetnek volt egy főállású lelkipásztora, egy félállású adminisztrátora és egy félállású gyerekmunkása. És még mielőtt valaki azt mondaná, hogy hát ezt Magyarországon nem lehet megvalósítani, hozzáteszem, hogy az állás, tehát a szükségletek, mondjuk a családkiadás, meg egyéb tekintetében ott is arányosak, mint itt is. Tehát nem azt kell nézni, hogy akkor ők megtehették, meg ki tudták fizetni. Ők is a fizetésükből adtak, és olyan mértékben adtak fizetést, hogy az ottani viszonyoknak megfelelő legyen. Tehát ha arányosítottan veszük, akkor itt is Magyarországos ez megvalósítható lehetne, ha ezt a gyülekezetek el tudják így fogadni. A gyerekmunkásnak a feladata az volt, hogy minden reggel bement az iskolába, áhítatot tartott. Egy gitár volt a kezében, kapott 20 percet, abba belefért 2-3 ének, egy kis történet, és ő már ment is a következő iskolába. És ezt minden iskolában biztosított. Tehát az ott a környéken lévő iskolák ezt biztosították neki. Ma már ez nekünk is elérhető, mert ezt mi is meg tudjuk tenni. Egy másik helyen viszont azt láttam, hogy az idősek, 5-6 idős testvér, testvérnő a gyülekezetben önkéntesek, és be voltak osztva. Minden nap volt egy ilyen 5 fős tím, volt konyhája a gyülekezetnek, és akkor reggel 8-tól délig, vagy 1 óráig gyermekfelügyeletet vállaltak. Azok a kisgyerekes anyukák, akik gyesen gyeden voltak, és szerettek volna bemenni a városba vásárolni, volt egy ilyen baba megőrzés, és ebédre tudták őket látni. Azt gondolom, hogy az a hozzáállásunk, a szemlélet nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit ezt tágítsuk, és egy kicsit széles körülebben nézzük a dolgokat, mert amikor erről beszélünk, akkor fontos, hogy így nyitottak legyünk. Ez a gyülekezeten belül volt, és ott lehetett megvalósítani, és természetesen volt egy minimális költségemnek az ebédnek, és jöhetett más is, és amikor baba-mama klubról beszélünk, akkor nem csak azok fognak jönni, akik a gyülekezetben vannak, hanem akiket tartjuk a kapcsolatot, egy személyes tapasztalat. Amikor a kisfiunk megszületett, ő most már 6 éves, akkor a feleségem 4 fiatal asszonyal, akikkel együtt volt a szobában, korteremben, azokkal mind a mai napig és a családtagjaikkal tartjuk a kapcsolatot, és meghívjuk őket. Eltelt már 6 év, és nem mondhatnám azt, hogy bemerítkeztek, de fennmaradt egy kapcsolat, egy élő kapcsolat, és majd valamikor már odáig eljutottunk, hogy meghívtuk őket különböző gyülekezeti rendezvényekre, és nagyon szívesen jönnek, de óriási előítéletek vannak azért, tehát azt lássuk be, hogy ha valaki egész vagy azért határolódik el, mert neki már van vallása, mi ne akarjuk őt egy másik vallásba átvenni, aki nem meg semmilyen vallása nincs, vagy legalábbis sehova nem jár, az azért, mert már csalódott az egyházakban vagy a papokban, tehát ez a leggyakoribb eset, és ezért nem is biztos, hogy nekünk ezt kell csinálni, hanem kapcsolatot építeni. És vagy ha a só hatása bennünk ott van, akkor úgy is fölteszik a kérdéseket az emberek. Én az iskolát így vettem át, és ezért nem hoztam olyan rendelkezéseket, mint egy református vagy egy katolikus iskolába. Hát azt mondtam, hogy lehet ugyan szabályokat felállítani, lehet a gyerekeket, a tanárokat arra kötelezni, hogy járjanak Isten tiszteletre, járjanak hittanra, csak annak olyan szájhíze lesz. De ha sóként ott vagyunk, egy kis mag ott tud lenni, és ott fává tudunk nőni, akkor lehet, hogy kipereg egy-két csoport az iskolából, és ők már azt nem látják, de a tesók oda járnak, tehát fogják majd látni, és fölteszik a kérdést, hogy ti ezt hogy értétek? Ti kik vagytok? Mik vagytok? Nekem ez volt az alapgondolat, hogy sónak lenni, megjelenni. A társadalomban szerintem másképp nem lehet. A hitelessége meg itt jön, hogyha elveszíti az ízét, akkor mivel ízesítik meg? Tehát, ha nem álljuk meg a helyünket, és a hely megállás nem csak azt jelenti, hogy felvállaltunk egy feladatot és ott vagyunk, az is jelenti azt, hogy nem álljuk meg a helyünket, hogy nem veszünk részt adott esetben. Tehát, hogy nem vagyunk ott. Hallottam már ilyet? És ti baptisták, ebben ott vagytok? Hát mondom, nem tudtam, hogy most. Tehát felelősek vagyunk abban is, hogy tényleg jelen legyünk. Nem csak azért, mert azt szeretnénk, hogy a gyülekezet növekedjen, hanem azért, mert az emberek tudnak rólunk így is, úgy is. És ezt fogják nézni, hogy ez a kérdéshez hozzászóltunk. A mai előadás nagyon leszűkült az oktatásra, mert lehetne itt a médiát, ahogy említetted, és még más területeket is bevonni, politikát is, de erre most nincs időnk. Nagyon szívesen meghallgatnám Petőfi bányaiaknak a bizonyságtételét a falunappal kapcsolatosan, ha hozzá akartok szólni, mert hogy ez is egy nagyon jó lehetőség, hogy amikor egy szűkebb közösségben vagyunk, akkor vannak olyan rendezvények, ahol biztos, hogy fogadják a gyülekezeteknek a megjelenését.
Akkor mondom én. Hát a gyülekezetünk volt egy falunapokon, mondjuk most az utóbbi időben nem mondja be azért, hogy ez egy működő szolgálati lehetőség volt, és volt, amikor a falunk kérte fel a gyülekezetet, hogy szolgáljon, és itt is különböző korosztályok felé ment ugyanaz a napon a szolgálat, tehát volt több szolgálócsoport, akiknek volt egy bizonyos terület, amiért felelősnek voltak, és ez lehetett akár a kisgyerekektől a bábig, vagy egy jelenet előadása, vagy akár
arcfestés,
vagy
a hírfakészítés, a közmászás,
vagy a lufi hajtogatás, vagy bármi, vagy a kicsit nagyobbaknak, akik már ilyen tinik, esetleg ilyen csocsóverseny, a gyülekezet Istennek hála hozzájutott egy jó csocsóasztalhoz, és ki tudtuk vinni oda, mert ez a művelődési háznál szokott lenni, és az a központban van Petőfi bánya, és ugye az emberek mentek, nézelődtek, és csak bejöttek, vagy ott maradtak a verseny miatt, vagy a csocsóverseny miatt, és úgy tudtuk hirdetni, hogy a gyerektábort, amit szoktunk szervezni évente, mindig van nyáron egy gyerektábor, ami hát 16 éves vagyok, általában a felső korhatár, és annak a videóját vetítettük, osztottuk a meghívókat, vagy éppen a szólólapot, hogy mi lesz ilyen a táborban, és vannak gyerekek, akik folyamatosan visszajárnak, vagy akikkel ott találkoztunk, tehát olyan szülők is, akikkel ott találkoztunk, azok most már vagy bekapcsolódtak akár egy házi csoportba, vagy csak néha látogatják az alkalmakat, tehát mindenképp egy jó kapcsolatépítési lehetőség volt, lehetett beszélgetni.
Köszönjük szépen. Nem csak ez nagyon jó, hogy...
Iskolában úgy vagytok kapcsolatban?
Hát most az iskolában a feleségem tanítalom, mert ő van, mert abban ő jobban ott van, de a gyülekezetben van néhány amerikai is, akik jól tudnak angolul, és én tartom angol klubokat, különböző
korosztályokat.
Igen, amerikai angol. És ők tartanak angolt, tartanak rendes órában, ha jól tudom, és tartanak klubszerűt is, tehát ami, ahol tényleg azok mennek, csak klubszerűen, ahova azok mennek, ugye, akik szeretnének. És ez, hány éves korosztálytól?
Hát ez igazából, talán az első osztálytól.
Tehát első osztálytól lehet végig. És van egy másik lehetőség is, hogy az iskola megengedte, hogy az osztályfőnöki órákat bemenjünk szolgálni is. Van három ember, aki csinálja ezt a szolgálatot, és az osztályfőnöki órán beszélgetnek egy, hát így olyan, mint a féknátorban, aki ismer egy olyasmi beszélgetés, amely az osztályfőnöki órákon. Azonta egyszer, hetente?
Két hetente.
És nagyon jó a kapcsolatunk az igazgató asszonnyal. Nagyon készséges mindenben segít, beenged minket igazából. És hát ami a legjobb az, hogy most már be tudom menni, ugye hittanórát, híd és erkölcstant tartani szeptembertől az iskolában, ami hát eddig is érintette valamilyen szinten a felső tagozatot, de most már ugye, hogy felmenő osztályban lesz, így ez még jobb lesz, mivel sokan jártak már bibliaórákra, de nagyon sok gyerek volt, aki ebből teljesen kimaradt, mert pont az ő korosztály volt az, ami eddig nem annyira érintett, csak most az osztályfőnöki órák. Illetve a szülőkkel, hát akik járnak be osztályfőnöki órákat tartani, ők próbálnak kapcsolatot teremteni a szülőkkel, hát ez szintén felső tagozatban már nehezebb, alsóban könnyebb, ugye, hát nagyjából a gyülekezet vezetőinek a gyermekei, azok egyidősek az alsó tagozatosokkal, így viszonylag könnyebb kapcsolatot teremteni velük, illetve ők jönnek a gyerektáborba, és a gyerektábornak az utolsó napján szokott lenni egy családi nap, amikor a szülőket is várjuk ugye szeretettel. És hát elég sok szülő szokott jönni, nem tudom, körülbelül 20 szülő ott szokott lenni, és hát ővelőlük már van, aki megtért, illetve aki beismerítkezett, hát akik meg csak járogatnak gyülekezetbe, értük meg imádkozni kell.
Azt lehet tudni, hogy az első osztályosok közül mennyien jelezték vissza, hogy baptista hittan akarnak, mert lehet választani ezt a lehetőséget is.
Még konkrét számot nem tudok, viszont az óvodában, akik most iskolások, szerintem szinte mindenki jár a bibliaórákra. Nagyon nagy a létszám. Most körülbelül egy 60-80 gyerekkel foglalkozok, úgyhogy hát remélem, hogy a többsége inkább volt is tétakutást válasz.
Igen, egyébként ezt nem baj, ha tudjátok, hogy most felmenő rendszerben indul szeptembertől az első és az ötödik osztályban. Aztán megy tovább, és készül egy, most már szinte nyomdakészen van, az a hittan anyag, az akkreditált hittan terv az már megvan, de a anyagok készítése az a másik része a történetnek. Most az első és az ötödik osztály számára, amelynek az egész hittan tervnek a lényege az, hogy nem annyira ilyen egyháziaskodó, hitoktatást szeretnénk, tehát hogy a baptisták történelmét tudják bediplázva a gyereket, hanem biblia ismeret, ez lenne a fókuszában a hittan anyagoknak, és erre nevelni, illetve a gyerekeket, illetve ebből indulna ki akár erkölcsi kérdés, vagy kapcsolati kérdés, vagy bármi, vagy személyiségfejlesztési, bármiféle további kérdés, és a harmattal együtt dolgozunk a kiadásban, annak érdekében, és lehet, hogy más közösségek is szívesen használják majd a későbbiek során ezt az anyagot, és szeretnénk felmenő rendszerben elkészíteni ezeket a hittan terveket, és majd izgalmas kérdés lesz az, hogy a gyülekezeti gyermekmissziósok hogyan tudnak kapcsolatot képezni ebben a dologban, mert lehet, hogy érdemes lenne megnézni a dolgokat, és tudom, hogy más fejlesztési fokon meg módon állnak a gyülekezetben lévő gyerekek és az iskolákban lévő gyerekek, de lehet, hogy bizonyos pontokat lehet közösen találni, és ott van egy ilyen iskola, vagy egy ilyen nálatok a Petőfi bánya, lehet ennek kapcsán is találkozási pontokat találni. Két feltétele van a törvényből kifolyólag. Az egyik, hogy az egyházi felsőoktatásban szerzett diploma, vagy annak elkezdte, tehát hogy már elkezdte azt. Ez az egyik feltétel. A másik pedig, hogy az egyház delegálja az illető személyt. Tehát nem arra ment, hogy én megyek, menni akarok, és akkor csinálom, mert hogy azért van, kell, hogy legyen egy bizonyos alapú kritériumrendszer, nem mindenki alkalmas, aki azt nem te mondtad itt az előbb, hogy aki szeretne valamit csinálni, nem biztos, hogy mindenki alkalmas erre. Tehát kell, és ezt nálunk a BOK fogja kiadni, ezt az igazolást az egyes személyek számára, akik ebben a szolgálatban benne szeretnek.
A kettőnek együtt kell.
És a kettő együtt kell, mind a kettőnek
együtt kell. Tehát mondjuk a hagyományos vasárnapiskolai vezetők, akik a gyülekezetben tartják a vasárnapiskolai feladatokat, azok így, ilyen módon nem lesznek alkalmasak erre. De az egyházi iskoláknak 2 hét tanórájuk van, tehát erre is oda kell figyelni. 2, és abból azt hiszem az egyik megengedett, hogy a gyülekezet, ezt kibuliszták a nagy egyházak, hogy akkor mégis a gyülekezeten belül is meg lehessen tartani. Tehát a 2-ből az egyik az megengedett. Tehát az, ami volt korábban, hogy tehát az egyiket be kell építeni a kerettanterv, az órarendbe, a másik, ami volt eddig is, hogy szabadon választható, az megoldható a gyülekezet, vagy az is, tehát a gyülekezeten belül is, vagy az iskolába be lehet menni, és ott ugyanúgy lesz az elszámolás, mint ahogy eddig volt a hittanra.
Annyival tudtuk ezt folyamatot megsegíteni, hogy hirdettünk egy képzést, teológiával együttműködési megállapodást kötöttük, és ennek keretén belül a gyülekezet alkalmas erre ez iránt érdeklődő személyei ingyenes diplomához juthatnak annak érdekében, hogy hitoktatást végezhessenek az iskolákban. Elsősorban mi most az átvett intézményekre szeretnénk koncentrálni, másodszorban azokra a más iskolákra, ahol nagyobb számban vannak baptista diákok, tehát még Debrecenben, máshogy itt ott a különböző helyeken, mert kicsi az esélye az, hogy bemegyek, mit tudom én, Kiskun félegyházára, ahol nincsen gyülekezet, és bemegyünk oda valami iskolába, hogy ott akkor bennünket akarnak minden állam hallgatni. Tehát ezért azokra a reális, realisztikus célokat kell kérdezni.
Tudom, van-e más kérdés esetleg? Még egy alap gondolatot szeretnék elmondani, mert ez kimaradt, hogy amikor szolgálatról beszélünk és arról, hogy kifelé szolgálunk, akkor törvényi szabályozásokat is figyelembe kell vennünk, ugyanis vannak olyan szolgáltatások, amik szabályozva vannak a törvény által. Például tehát szociális szolgáltatásokra gondolok én elsősorban. És ott megvannak a személyi feltételek, meg a tárgyi feltételek is, hogy milyen keretek közt, milyen finanszírozással lehet ezt végezni. Én ezt a nagyobb projektek közé sorolom, viszont ha valaki azt mondja, hogy hát ez nekünk túl nagy falat, meg rizikó is, meg nem tudjuk ezt mi úgy felvállalni. Mindenképp szeretnék arra bátorítani mindenkit, hogy vannak olyan feladatok, szolgálati lehetőségek, amik nem tartoznak ebbe a kategóriába. Tehát egy nyugdíjas klubot megtartani, az ilyen módon nem engedélyköteles. Tehát klubot működtetni elvileg bárhol lehet, és ahol a gyülekezet megfelel a törvényi kereteknek, ott ez működtethető. Tehát erre nem kell külön engedélyt megkérni. De szociális szolgáltatásoknál vannak, ahol engedélyt kell. Erre kell odafigyelni, és erre, meg a fiataloknál, a klubokra nagyon nagy az igény, az idő eltöltése. És az jutott eszembe, hogy igazából az a legszomorúbb, hogy ha most azt nézzük, hogy a gyülekezetünk és a világ. Itt is vannak munkanélkülök, meg itt is vannak munkanélkülök. A világban lévő munkanélkülek reménytelenek, sok esetben lemondóak, szenvedély problémákkal vannak telve, játékéktől elkezdve az alkoholizmus. Tehát rászorultá válnak, hogy segítsenek rajtuk. Az a kérdés, hogy mi a helyzet a gyülekezetben lévő munkanélkülekkel. Mert sajnos itt is vannak jócskák. És az én szomorú tapasztalatom az, hogy nem nagyon népszerű a körülmény ez a önkéntesség. Tehát a gyülekezetben is vannak olyan testvérek, testvérnők, akik munkanélküliek, és sírnak, és megkerestek, hogy munkát adjunk meg, nézzük már, meg keresünk, de az az időszak, amíg ők keresik a munkát, addig lehetne hasznosan tölteni.
És addig még az egyik helyen valaki lecsúszik, és rászorulóvá válik, addig a másik helyen a másikból lehet és segítő. És adott esetben ez még szakmához is hozzásegítheti őt. Tehát a szociális terület most ilyen téren nagyon tág és nyitottá vált, és rengeteg képzés van például ezeken a területen. Egy kis idő még, mert utána átbillenünk, és utána majd az lesz, hogy túl sok lesz a képzett ember, de most még ez a terület nyitott. És a gyülekezet tagjainak is ezt érdemes átértékelni, vagy megfontolnia, hogy mit lehet ezzel kezdeni, vagy hogy lehet ebből egy kicsit kitörni, vagy hogy lehet ezt úgy felhasználni ezt a helyzetet, hogy ez ebből egy szolgálat legyen.
És ezt a világ jól működteti. Szegedi kórházban tudom, van egy ilyen lehetőség munkanélküliek, bekapcsolódhatnak lelki gondozásba, vagy nyilván nem professzionális, hanem munkát keresnek, és addig bejárnak a kórházakba, és az ott levő betegeket szórakoztatják, úgymond segítenek lemenni a trafikba, egy újságért, vagy narancsléért, és a kórház igazolja, hogy 3 hónapig, 6 hónapig ő ott volt a kórházban, és naponta 4-5-6 órát a betegekkel eltöltött időt, és ő egy másik pályázaton ezt be tudja adni, hivatalos okmányként, hogy igen, egy fél évet önkéntesként, az egy kórházban ledolgoztam, vagy máshol, idősek otthonában.
Gyülekezetben is lehet.
Gyülekezet,
vagy erésről kell készülni, hogy gyülekezetbe is adhat ki, és meg is kerestek minket is. Mondtam, hogy akkor ott az iskola lehet kerítést, pucolni minden. Tehát, hogy van erre lehetőségünk, hogy akár minket fognak majd megkeresni, mert most már önkéntességhez kötik a is, meg a szociális járadéknak a kiadását azt is. Tehát, hogy erre is készülhetnek a gyülekezetek, hogy esetleg milyen feladatot tudnak adni ilyen típusú embereknek. Tehát nagyon sok lehetőségünk van.
Bicskei gyülekezet például úgy oldja meg, hogy a városban ilyen közmunkások, ilyen katka kettőt, és ők télen havat, jeget, nyáron, de egyébként meg a falevelet, meg a környezetet, meg én nem tudom, mindent rendezgetnek, csinálnak ott körülöttünk, és hát úgy gyülekezet közelében vannak, tehát ez egy érdekes helyzet, de ne az önkormányzat respektálta őket, és azt mondta, hogy akkor legyen.
Én úgy látom, hogy elfogytak a kérdések, vagy nem merjük feltenni őket.
Olyan kérdésem van, hogy indulna egy gyülekezet, hogy a társadalomban felvérje a szükségeket. Nagyon fontos a látás, ezt én is támogatom, meg hirdetem is, hogy a látás az kell egy szolgálathoz, de hogy indult el a iskolának, hogy még az iskola, ami át lehet venni, vagy mi volt a menete ennek?
Jó. Hát egész már 10 éve lakom Miskolcon, tehát mondjuk 10 év alatt már illik.
Mi tanulok még az utca neveket, tehát.
Jó, akkor még előtte vagy. Tehát 10 év alatt már illik azért így képben lenne a dolgokkal. De ez mégis egy új helyzet volt, mert új gyülekezet is volt. Tehát ugye korábban Szirmán voltam, és például most így, mint később bánat jut eszünkbe, hogy például tehát Szirmán, amíg ott voltam, szerveztünk angol távot, addig az iskolában meg tudtuk szervezni. De most Szirmán egy óvoda van, egy állami óvoda volt, meg egy állami iskola, meg egy magánóvoda még. És most ezt átvette a református egyház. Most innentől kezdve limitáltak a lehetőségük a misszióra is. Tehát, és már így beszélgettünk a Szirmánkkal, hogy de jó lett volna egy kicsit hamarabb kapcsolni, hogy esetleg vagy a szeretetszolgált, vagy a helyi gyülekezet átvette volna, mert az önkormányzat átadta az óvodát, vagy az iskolát. Tehát, na mindegy, ez csak így a történet. Én azt néztem, hogy Diósgyőrben már van református iskola,
és tehát ott nem sok mozgásterünk volt, de egy kicsit lentebb, tehát itt területileg a vasgyár környéke volt, az, egy, az azért volt a szívemben, mert hogy azzal senki sem foglalkozott. Tehát az, az Miskolcnak egy ilyen,
nem tudom, elfelejtett.
Ilyen, igen, igen, az elfelejtett. Tehát, tehát hogy, hogy ott vannak a régi épületek, tehát úgy, úgy minden tekintetben egy ilyen magára hagyott városrész, és én ott láttam meg azt, hogy tehát ott vannak mondjuk a szipusok fiatalosság körében, és akkor van egy barátom, akivel együtt dolgoztunk a szerteszolgáltatón, és van egy egyesületünk, és akkor velük együtt összedolgozunk az ifjúsági területen. Nekünk nincs ifjúságunk, de legalább azt mondtam, hogyha már lehetőleg nem tudjuk azt a pluszt hozzátenni, mint egy ifjúság, akkor legalább támogassuk már őket azzal, hogy akkor legalább a szakmai részét lássák el. Tényleg ezek az emberek, tehát úgy kell képzelni, hogy van 6-7 utca, 1500 fős populációval, és ezek túlnyomó részt cigány emberek, és azok éjjel-nappal ott vannak kint, és tehát mindent, amit így el lehet képzelni. Tehát, hogy nagyon ez volt az egyik, és akkor, akkor nézzük meg ezt az iskolát. És akkor kezdjünk el ebből valamit kihozni. És akkor így indult, hogy akkor pont ez az iskola, és hát olyan bizonyossággá váltunk a városban, mert ugye más egyházak úgy kezdték, hogy na, akkor csemegézzük, hogy melyik iskola kell nekünk, és akkor jöttek a politikai ellentétes oldalról a támadások, hogy na, mert ez a kormány kiszolgáltatja az iskolákat, és az egyháznak a legjavát adja. Akkor mi voltunk egy pozitív bizonyság, hogy nem, mert az egyházak közül a baptisták a hátrányos helyzetűt vállalták be. És hát ezt megélni, tehát korábban ugye MSZP-s vezetés volt, és a szerteszolgált kapcsán próbáltam többször bejutni az akkori alpolgármester úr, az egyszer sikerült, és akkor így egy percben elmondta, hogy ő ateista, és akkor ugye ezzel helyre is tett a dolgokat. Ez az ember a közgyűlésen jött és kezet fogott, és azt mondta, hogy magukat mi is támogatjuk. Értjük? Tehát, hogy anyagilag küzdködünk meg a reménységünk, meg dolgozunk, hogy stabilak legyünk, meg azok vagyunk. De nem ez volt a döntő, hogy hú, na most szerzünk egy jó iskolát, aztán megszedjük magunkat, és akkor azt földúzhatjuk, és akkor tudunk valamit mutatni, hogy bezzeg, mi út egyház is. Tehát én azt mondtam, lehet, hogy nem fogunk tudni nagy csodát elérni, nem tudjuk az iskolát kifesteni, vagy renováltatni, mert nem biztos, hogy erre fog nekünk kerülni pénzt. De ha azt el tudjuk érni, hogy ott családok megváltoznak, és már most elindult egy kis roma gyülekezet. És akkor ez a jó, hogy a két gyülekezet itt kapcsolódik össze. Egy házi közösségből, akik nem voltak baptisták, egy házi közösségből kezd kialakulni egy gyülekezet. És akkor leültem velük beszélgetni, mert ők kérték, hogy hadd lehessenek már az iskolában, és mondtani, akkor eljöttünk nekik. És akkor leültünk beszélgetni, és elkezdtünk egy stratégiát megbeszélni. És mondtam nekik, hogy figyeljetek, lógtok így a levegőbe, meg ők is érezték valahogy, hogy most már ez más, mint egy házi közösség, itt más struktúra kell, meg minden. Mondtam, akkor válaszoltak, és akkor azt mondták, hogy hát mi a baptistákhoz állunk inkább közelebb, akkor veletek szeretnénk dolgozni. És akkor most ott tartunk, hogy van ez a kis gyülekezet, várjuk, hogy megerősödjön, és akkor ők viszont teljes mértékben elkötelezettek a cigányok felé, stílusban, mindenben be lehet őket odailleszteni. Nekem még nagy váradi tapasztalatai vannak arról, hogy ez az integrálódás, ez nem mindig egy szerencsés dolog egyébként. Én Nagyváradon nőttem föl. Nagyváradon a cigány testvérek kérték egy idő után, hogy hadd alakíthassanak is saját gyülekezetet. És aki ma ott jár, az láthatja, milyen szép gyülekezetük van. Mert az egy más kultúra azért. Tehát erre ne feledkezzünk meg, hogy addig még egy-két ember benne van, addig jó, addig a többséghez igazodik. De amikor már 20-30% van jelen, az ő kultúrájuk azért dominánsabb, mint a magyaroké. Más az alap hangnem is.
és abból csak félreértések vannak, de egy külön gyülekezet, tehát most értsétek jól a külön gyülekezet, egy sajátos gyülekezet, egy önálló, egy autonóm gyülekezetre, ahol a kultúrájukat is meg tudják élni. Ez működőképes, és így tudunk együtt dolgozni, és így nincs probléma ebből. És hát most mi itt tartunk, hogy akkor ők azt mondták, hogy akkor ők a birkózó szövetségnek tagjai, van kapcsolatuk, akkor indítunk birkózást, fegyelmet, nevelést elkezdjük, azon az oldalon is, meg a missziót is.
Fületet beállítani.
És akkor menet közben kiderült, hogy az iskolához nem csak a szűk térhez tartozó családok gyerekei járnak, hanem van Miskolcnak egy olyan területe, amit meg abszolút elfelejtettek, valamikor a bányarész, a Jukóvölgy, ahol 3-4 kilométerrel járnak be gyerekek, és tavaly szeptemberben volt olyan gyerek, hogy mezitláb jött be az iskolába. Volt 2013-ben ezt valaki elhiszi. Mezitláb jött be az iskolába. És hát most az iskolák átment egy kicsit ilyen karitatív jellegbe is, tehát a tanárok hozzák, meg próbálunk így mindenhonnan adományokat összegyűjteni. Elmentem Gödöllőre, mert a könyvtárosunk, ő szokott ilyen kapcsolatokat megmozgatni, és akkor egy gödöllői egyik iskolának a könyvtárosa, az mondta, hogy gyertek nyugodtan, összegyűjtöttünk itt nektek valamit, elmegyek, egy halomruha volt, és akkor azt mondta az a könyvtáros hölgy, hogy tudja, az a szomorú, hogy ezek nagyon jó ruhák, cipők, egy cipő is, ezek azok a ruhák, amit itt hagynak a gyerekek, és nem jönnek érte. És akkor így ledöbbette. Hogy másik, a gyerekek csak úgy ott hagyják a ruhájukat, a cipőjüket. De ilyen Nike stílus, tehát ilyen szintű, minőségű dolgokat kell elképzelni, és nem mennek érte. És fél év után az a szabály, hogy összegyűjtik, és akkor így idatták nekünk. Nálunk nem mezikláb jön be egyre. Tehát itt vannak dolgok. Akkor egy másik terület az, hogy ezeket a gyerekeket nem engedik fel a buszra. Hát nincs bélete, nem tudják megváltani, kiváltani a méletet. Alsóban még az önkormányzat finanszírozza. Előbb az önkormányzat próbálta ezt úgy, első évben azt mondták, hogy hát ezt oldjuk meg, aztán kiderült, hogy ez alanyi jogon jár minden miskolcinak, úgyhogy kiálltuk ennek az útját, hogy akkor ez már ne a mi kontónkra menjen. És akkor felsőbe bevezettük, hogy adunk béletet, de azt már feltételekhez kötjük. Előre meg kell váltani ott is, és aki nem viselkedik jól, tehát magatartási problémák, vagy a jegyekkel kapcsolatos problémák vannak, vagy elveszítés nem hozza a következőt, akkor ez nem kapja meg a béletet. Tehát ezzel próbáljuk őket segíteni, támogatni, azt tudni kell, hogy nekünk a legnagyobb veszteségünk a működés szempontjából, tehát hogy miért nem vagyunk már pluszosak, azért van, mert az ebédeltetés. Tehát még más iskolában az ebéd után térítési díjakat beszedik, meg be lehet szedni, addig itt nem. És mi 8:30-kor már elkezdjük a reggelit, mert másképp kidőlnének a gyerekek. Tehát itt 8:30-kor, tehát első óra után rögtön hosszú szünet van reggelivel, mert nem egyszer fordult már elő, hogy elájultak a gyerekek, mert otthon nem ettek semmit. És ez volt egy célkitűzés világi szinten is az iskola vezetés részéről, hogy a reggelit, tehát a reggelit, az ebédet és az uzsonát, azt mindegy, hogy hol szorítjuk meg, tanárok már nem kapnak prémiót, már mindent összehúztunk, de ezt a tanárok is mondják, hogy akkor ezt inkább biztosítsuk a gyerekeknek. Hát az emberi vetületét nézve, akkor azt mondom, hogy óriási az, amit a tanárok hozzátesznek, meg fölvállalnak. Ha a lelki oldalt nézem, akkor azt mondom, hogy mindez kár és szerint, és hiába valóság, mert mit ér, ha mindent megnyersz, aki a lelkedben kárt vesz. Tehát ez az én vágyam és óhajom, hogy ebben tudjuk őket segíteni, hogy életminőségben is tudjanak változni, mert jó az, hogyha dolgoznak, meg szakmailag hozzáteszik magukat, de ha a lelki életük nem fog megváltozni, akkor mit ér az egész? Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm.
Mátságba zárjuk le.
Drágulni, köszönjük neked azt, hogy elhívtál bennünket, hogy téged képviseljünk ebben a világban. Sokszor a világ van hatása ránk, hogy legalábbis nagyon akar hatása lenni ránk. Add Uram, hogy tudjunk fölök kelekedni ennek, és hittel megragadni az alkalmakat, a lehetőségeket, és add, hogy mi legyünk hatása erre a világra. Áld meg így bennünket, és imádkozom azokért a testvérekért, akik most itt jelen vannak, különböző gyülekezetekből, hogy hadd tudjanak valami személyes üzenetet hazavinni, amivel tudják bátorítani a gyülekezetüket. Hát, ha közelebb kerülnek egy kicsit ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudnának még hatékonyabban jelen lenni a társadalomban, és sóként megélni a hívő életet. Adjunk ehhez erőt és kitartást. Amen.